Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a több mint 20 millió forintból felújított római katolikus templomot a Borsodabaúj megyei Tiszapalkonyán. Az eseményen Kon Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Ferenc pápa szavait idézve arról beszélt, hogy az együttműködés jobb emberré, jobb tanítvánnyá tesz bennünket. A hálaadó szentmisében Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg a felújított templomot. A főpásztor homíliájában Jézusról és a tanítványokról beszélt, akik arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Fontos, hogy életünk során ne féljünk kérdezni. Ebben is példa számunkra a kisgyermekek élete, akik őszintén nyíltan mernek kérdezni. Életünk során rengeteg olyan téma van, amelyek másodlagosak, harmadlagosak az igazi kérdésekkel összevetve. Az igazi kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon, és mi az értelme az életünknek. A főpásztor arra buzdított, merjünk mindig kérdezni, legyünk hálásak, és merjünk Isten szeretett gyermekei lenni. Jubileumi nagymarosi találkozót rendeznek október 5-én. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, évről évre megszakítás nélkül megszervezett katolikus ifjúsági rendezvénye, a nagymarosi ifjúsági találkozó ősszelünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozót hirdetnek október 5-ére a nagymarosi plébánia kertben, hogy hálát adjanak Istennek a találkozó kegyelmeiért, az itt született hivatásokért, házasságokért és megtérésért. A Dunai árhullám tetőzése által érintett kisapostag volt a miniszterelnök munkájának következő állomása a mai napon, közölte a kormányfő sajtófőnöke. Orbán Viktor Varga Gáborral, a térség országgyűlési képviselőjével és Nagy Attila polgármesterrel együtt a kisapostagi Panoráma utcában kiépített ideiglenes védművet ellenőrizte. Amíg bárkit bárhol fenyeget az árvíz, a Magyar Honvédség készen áll a segítségre, szervezetten, nyugodtan zajlik a munka, mondta a honvédelmi miniszter. A magyar emberek számíthatnak a segítségünkre, hangsúlyozta Szalai Bobrovnicki Kristóf. A déli dunai szakaszokon még folyamatos az áradás, a felső szakaszokon már elkezdődött az apadás, ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Siklós Gabriella elmondta, az árhullám Dunaföldvár térségében jár, és az alsóbb szakaszok felé tart, ahol hétfőre kedre várják a tetőzést, mindenütt elkészültek a védekezési munkákkal, majd elmondta, szerdára elhagyhatja a tetőzés az országot. A tehetséggondozás stratégiai kérdés Magyarországon. A kormányzati támogatással zajló nemzeti tehetségprogram pedig nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe. Hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Pécsen. Nagy Varga Zsófia a Magyar Tehetséggondozó Társaság emlékkonferenciáján emlékeztetett, a 16 éve futó nemzeti tehetségprogram igyekszik minden területet lefedni, minden korosztályt megszólítani, pályázatot és tanulmányi versenyeket kínálni tehetséges gyermekeknek, fiataloknak, tanároknak. A fertőző megbetegedések számának emelkedése miatt péntektől már kötelező a maszkviselés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház tagkórházainak, fokozott kockázatú, járó és fekvőbetegellátást végző osztályain és részlegein. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága elítéli a nyírmegyesi Arany János általános iskolában történteket. Álláspontjuk szerint az esetlegesen szükséges fegyelmezés sem indokolhatja a gyermek megalázását, és nem magyarázhatja az osztálytársak előtti levetkőztetést sem. Az államtitkárság az MT-hez pénteken eljutatott közleményben azt írta, az ügyben a tankerületi igazgató a rendőrség jelzése alapján belső vizsgálatot rendelt el. Majd rendkívüli szülői értekezletet tartottak, ezután a rendőrségi eljárással párhuzamosan fegyelmi eljárás indult a tanító ellen. Folytatódnak a fővárosi Szabó Ervin könyvtár jubileumi programjai, ezek között szeptembertől kiállításokkal, tudományos előadásokkal és beszélgetés sorozatokkal várják a látogatókat. A közlemény szerint az intézmény fennállásának 120. évfordulója alkalmából több jelentős eseményre is sor kerül a közeljövőben. Ezek között folytatódik az Otthon a könyvtárban elnevezésű programsorozat, amelynek keretében az egyes könyvtárakban zenés programok, kiállítások, robotika foglalkozások és még bábelőadások is várják az érteklődőket. Végül a hétfői időjárásról. Túlnyomóan majd napos száraz időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli eszél az Észak-Dunántúlon olykor megérénkülhet. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunk központi témája a tánc lesz. Beszélgető partnerünk pedig Mirkóczki Zita, a Pódium Tánc és Balettiskola igazgató művészeti vezetője, nívódíjas táncpedagógusa lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai műsorunkban a tánc lesz a főszerepen, arról fogunk beszélgetni, hogy mit is adhat a gyerekeknek a tánc tanulása. Itt van velem a stúdióban Mirkóczki Zita, üdvözlöm sok szeretettel.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
És nyilván akkor másról sem beszélhetünk, mint a Pódium Tánciskoláról. Miért is fontos az a gyerekeknek, hogy elkezdjenek ilyen táncművészeti ágazatokkal foglalkozni?
Hát úgy gondolom, hogy alapvetően a művészeti ágak, bármelyik művészeti ág nagyon-nagyon fontos a gyerekek életében, hiszen a kreativitásukat bontakoztathatják ki, személyiségükben fejlődnek a művészetektől, akár legyen az zene, akár legyen az képzőművészet, akár legyen az tánc, egészen máshogyan fejlődnek, szerintem más lelkülettel fejlődnek, mint egy sporttól. És sokkal harmonikusabbnak gondolom ezt a fajta mozgásformát is, a táncot, mint olyat, és sokkal harmonikusabbnak érzem a tánchoz kapcsolódó bármilyen művészeti ágat is azzal, hogy aztán fejleszthetjük ezáltal a gyerekeket.
A Pódiumnak van egy múltja már, azt gondolom, hogy nem igazán kell sokaknak bemutatni, de mégis ugorjunk vissza kicsit a kezdetekhez, hogy honnan indul volt az ötlet, és mi volt a cél azzal, hogy megalapítsák a tánciskolát?
Már 30 éves a Pódium, tehát a tavalyi tanév volt a 30. tanévünk, ami azért nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ennyi éven keresztül, több évtizeden keresztül tudtam ezt működtetni, tudtuk közösen működtetni a kollégáimmal, és nyilván nagyon sok gyerek járt a városból, Egerből és Eger környékéről most már, sőt, már Gyöngyösről is vannak növendékeink, akik hozzánk járnak. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az egész iskolai múlt. 94-ben alakult, nagyon fiatalok voltunk még Barta Dórával, akivel ezt az iskolát létrehoztuk, és tulajdonképpen nagyon egyszerű volt a célja, hogy a táncot, mint művészeti ágat megszerettessük a gyerekekkel. Nem volt különleges elképzelésünk, azt szerettük volna, hogyha klasszikus balett, mint olyan, és a modern tánc, de alapvetően a klasszikus balett, az megismerik a gyerekek. Annak idején nem lehetett máshol klasszikus balettet tanulni, csak a balettintézetben. És azzal, hogy egy kicsit kinyílt így a világ, és szabadabban lehetett iskolákat létrehozni, azáltal volt lehetőség arra, hogy tulajdonképpen egy ilyen oktatást bevezessünk a városba.
Akkor ez hiánypótló volt itt a városban?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Igen. Az a, főleg úgy, ahogyan mi ezt kezeltük. Tehát mi is tulajdonképpen magániskolaként egy rendszert építettünk föl ez alatt az időszak alatt a balettra, hogy melyik évben, milyen korosztálynak mit tanítunk, hogyan kezdjük el. És ez az oktatás, ez egymásra épül. Kezdjük nyilván a gyerektánccal, amikor még nagyon kicsik, mozgásfejlesztő gimnasztikát tanulnak, Bercik-Sári féle módszer alapján tanítjuk őket. Aki Bercik-Sárának a neve nagyon ismerős, a ritmikus sportgimnasztikában, régen művészi tornának hívták. Ő alapozta meg azt, és annak a gimnasztikája nagyon jó alapokat ad a klasszikus baletthez, és mi azzal kezdtük, és aztán így épült folyamatosan egymásra a balett előkészítő gimnasztika, a klasszikus balett, majd a modern tánc.
Akkor, mikor indult az iskola, akkor mennyiben kellett itt a helyiekkel ezt megismertetni, hogy igenis jöhetnek, és a gyerekek jöjjenek táncolni, és ez nekik miért jó?
Nagyon-nagyon sokan jöttek, mivel egyedi volt ez az egész dolog, ezért nagyon sokan kapcsolódtak az iskolához. Először egy nagyon pici, az ifjúsági házban dolgoztunk, egy kicsi teremmel, egy 40 négyzetméteres kicsi teremmel, nagyon-nagyon mini öltözővel, de tényleg, tehát aki oda bement egy ember, akkor a másiknak ki kellett jönni, tehát körülbelül ilyen nagy volt az öltözőnk, és belaktuk mi az ifi ház alját, aztán már egy másik termet is kellett hozzábérelni, tehát párhuzamosan két teremben ment utána az oktatás, egy-két éven belül, és az egész aula zengett a pódiumosoktól, a gyerekektől, az óvodásoktól és a szüleiktől, úgyhogy mi nagyon szerettük ott dolgozni és ott élni, és aztán nyilván az átalakulásokkal került aztán át a Grónai utcába, a volt három farkas helyére a balettiskola 2010-ben.
Mennyiben változott az oktatási módszer ez alatt a 30 év alatt?
Maga a metodika nem sokat. Tehát amit klasszikus balett vagy modern táncot tanítunk, az nem sokat. Jöttek hozzá plusz képességfejlesztések, akár labdás gyakorlatok, akár szalaggal történő, gumiszalaggal történő oktatás, vagy feladatok, ami képességet fejleszt, de alapvetően a klasszikus balett múltja olyan szigorú szabályrendszerre épül, hogy attól eltérni nem lehet. A modern tánc az nyilván sokkal szabadabb, az nagyon-nagyon sokrétű és sokféle ág van, abból is mi használunk egy alaptechnikát, ami a balettra épülve a hamadi rendszert használjuk, de ott nagyobb a mozgástér. De tulajdonképpen inkább a pedagógiai munka az, aminek kellett változni 30 év alatt, hiszen a gyerekek változtak 30 év alatt, egészen más generációk kellett dolgoznunk, és ezt azért érzékelem, hogy máshogy kell egy mostani 4-5 éveshez hozzányúlni, és mást bírt el egy 30 évvel ezelőtti 4-5 éves.
Ez nagyon érdekes, mert nem ön az első, aki ezt mondja. Miben változtak ezek a gyerekek?
Nyilván felgyorsult a világunk, tehát ezt nem kell ecsetelni, sokkal több inger éri a gyerekeket, sokkal nehezebb őket lecsillapítani, figyelmüket koncentráltan arra az adott egy dologra, ami éppen a gyakorlat, oda összpontosítani, és nyilván ez az állandó vibrálás, ez az állandó sok-sok zaj, ami körülveszi őket, és akkor bejönnek a balettterembe, és akkor megszólal a klasszikus zene, vagy a zongora zenéje, ami egy teljesen más lelkületet igényel, tehát egy sokkal nyugodtabb, iszonyatos koncentrálást igényel, mert hogy a klasszikus balett nagyon-nagyon aprólékos, kidolgozott testet ad majd, de ez nagyon sok munka, hogy minden egyes apróságra odafigyeljünk, hogy az olyan precizitással valósuljon meg az az egy-egy gyakorlat. Úgyhogy nagyon nehéz ezt összeegyeztetni, ma is lehet, tehát meg lehet ezt tenni, és megvannak azok a gyerekek, akik tehetségesek ebben, és akik majd alkalmasak lesznek akár hivatásszerűen is ezt végezni, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat is ad. Pontosan azt adja a klasszikus balett és a táncművészeti oktatás, ma, ami már úgy hiányzik, tehát a kulturáltság, a harmónia, az esztétika, a finomság, a lágyság, ma már ebbe a felgyorsult, nagyon hangos világban a nagyon erős zenéket halljuk, a nagyon erős hangokat halljuk, és ezzel szemben pedig ez a művészeti ág egészen másféle lelket igényel.
Lehet, hogy kicsit át is formálja ilyenkor ez a gyereket, ugye?
Igen, azt gondolom, hogy igen. Ha nem is átformálja, hanem ad egy plusz szemléletet, hogy van ilyen is, hogy létezik, hogy a balettban meg lehet találni egy olyan finomságot, amit amúgy mondjuk máshol már nem találsz meg. De ugyanez az alkotást is, megtalálhatod a tánc létrehozását, és ugyanez van mondjuk szerintem képzőművészetben is, vagy zenében, tehát az alkotást találod meg, a te belső hangodat találod meg a táncban, és ez azt gondolom, hogy bizonyos gyerekeknek biztos iszonyatosan sok erőt és a világban való eligazodást is sokkal jobban tudja segíteni.
Hány éves kortól érdemes elkezdeni a táncot, hogy ha valaki komolyabban szeretne ezzel foglalkozni?
Hát alsó tagozatban akkor mindenképpen. Tehát akkor első
az már a felső határa kezdéshez?
Hát, hogyha valaki mondjuk, tehát azt mondom, hogyha akkor inkább ketté veszem, vagy több felé veszem a dolgot. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő szeretne hivatásszerűen is ezzel foglalkozni, vagy a szülő úgy gondolja, hogy a gyermeke,
igen, még a szülő,
hogy a gyermekét szeretni erre a pályára, vagy úgy megnézni, hogy erre a pályára való-e, akkor első osztályban azt el kell kezdeni, általános iskolában. Fel kell készíteni ugyanis a gyereket majd a később az egyetemi képzésre, ami ugye ott ötödik osztály, a normál iskola rendszer szerint az ötödik osztályt jelenti. És mivel mi az egyetemmel, a Táncművészeti Egyetemmel ugye tehetségcentrumaként működünk, ezért mi keressük is a tehetségeket. Ha valaki hobbi szinten akar táncolni, azt bármikor elkezdheti. És azt nálunk is bármikor elkezdheti. Nyilván vannak olyan csoportok, amiket tudok ajánlani, és van olyan, amit nem feltétlenül, csak előképzettséggel, vagy ha valahol máshol már tanult táncolni, akkor egy próba órán megnézem, hogy mi az a tudás, és tudok neki ajánlani csoportot, hogy melyik csoportba tudom őt elképzelni, mi az, ahonnan neki el kell kezdeni nálunk tanulni.
Most elindult egy új tanév, sok kicsivel együtt. Mikortól lehet mondjuk látni azt egy gyereken, hogy benne van potenciál? Tehát neki érdemes ezzel komolyabban foglalkozni?
Szerintem, ugye először nagyon nagy a lelkesedés mindenkiben, borzasztóan szeretnek járni, nagyon, nagyon élvezik, aztán sokan rájönnek, hogy azért itt, tehát hogy nem csak arról szól, hogy bejövünk a terembe és táncolunk, és akkor mindenki táncikálunk, és mindenki össze-vissza ugrál, hanem azért itt feladatok vannak, gyakorlatsorok vannak, nyilván erősítjük az izmaikat, lazítjuk az izomzatukat, a koncentráció képességüket fejlesztjük, ritmus gyakorlatokat végzünk, tehát hogy itt azért folyik egyfajta fegyelmezett munka. Hogyha valaki ezt szereti és megszokja, akkor tulajdonképpen már én akkor ott nyertem. Tehát, hogy én már ott jó vagyok. Hogyha azt látom, hogy adottságában, testi adottságában vannak kiemelkedő lehetőségek, tehát nagyon hajlékony valaki, nagyon lazák az ízületei, nagyon tág a csípő ízülete, ezeket már lehet látni kicsikorba, akkor az megint egyfajta előny, mert bizonyos gyakorlatokat ő könnyebben fog elsajátítani, nagy hamarabb jön a sikerélmény, én ezt meg tudom csinálni, meg tudok, hátra tudok hajolni, nagy terpeszülést tudok csinálni, előre tudok hajolni. Akinél ezek húzódnak, kicsit fáj, akkor ott ki kell tolnunk a korlátokat. Tehát, hogy megtanulja azt, hogy attól, hogy ez nem megy elsőre, attól még ez nem probléma, mert hogy ez fejleszthető. Tehát nagyon sok adottság, vagyis lehetőség van a testben, ami fejleszthető. Egy adottság nem fejleszthető, azt meg tudom nézni, a csípő ízület nyitását, a csípőnek a nyitását meg tudom nézni egy speciális, nagyon egyszerű feladattal, vagy gyakorlattal, hogy mennyire fordul kifele a csípő ízületből a combcsont önmagától, hogyha ez nagyon jó, tehát nagy százalékban, magas a százalék, akkor alkalmas akár klasszikus balettspic technika magas szintű oktatásra is, hogyha ez például nagyon kötött, akkor nyilván a klasszikus balettet magas szinten, mint az intézetben vagy az egyetemen, azt nem tudom ajánlani, de attól hobbi szinten nyilván lehet végezni, mert nálunk nem ez a fontos, hogy mindenkit kitekergessünk minél jobban, hanem az, hogy megtanítsuk és megszerettessük ezt a mozgásformát.
Érdekes, hogy említette a kudarc élményt abból a szempontból, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak ehhez, mert hogy ők gyors és azonnali eredményt szeretnének mostanában. Én azt látom a gyerekeken, hogyha nem jön össze, akkor teljes a tragédia.
Így van, ezt nagyon jól látja, és ez az a másik dolog, ami ma már különbség a gyerekek között, hogy a felgyorsult világban ők azonnal szeretnék. Ők ezt a játékot most akarják megvenni is, meg megkapni is, és ezt a feladatot, amit meg kell csinálni, most akarják megcsinálni, nem pedig várni vele sokáig, meg beletenni a munkát, meg sokszor kell előrehajolni ahhoz, hogy megnyúljanak azok az izmok. Na most itt van az, hogy mennyire türelmes, tehát hogy a türelemre is megtanít, hogy tedd bele a munkát, nem azonnal fog sikerülni, sokat kell ezért tenni, de sikerülni fog, és akkor az borzasztó jó dolog, amikor látod, hogy fejlődsz. A gyerek is látja. Kitartást fejleszt, iszonyatos módon, minden egyes lépéssel előrébb kerül ahhoz, amit a másik meg már tud, mert a másik már mondjuk meg tudja csinálni, ő meg még nem, és megtanítja arra, hogy nem adjuk föl, mert ma már azt is szeretik az iskolába, úgy mennek, hogy tudnak olvasni, meg írni, és akkor fú, de jó nekem, de nem, itt minden nap bele kell tenni a munkát, és nem feladni, és hogyha valaki kitartó, akkor meg is lesz ennek az eredménye, és majd az életben is ez így lesz, tehát aki kitartó, annak az életben is meg lesz az eredménye.
Előfordulnak olyanok, akik feladják?
Persze, hogy ne. Vagy azt gondolom, hogy feladják ezt, és másban találják meg az útjukat. Tehát, hogy nyilván nem mindenkinek való a tánc, és rájön, hogy ő mondjuk nem ezt szeretné, hanem egy másik fajta mozgásformát, focizni szeretne, vagy kézilabdázni. De ahhoz is nagyon jó alapokat amúgy ad a gimnasztika. Tehát a gyerek korosztályban, óvodás korosztályban gimnasztikát tanulni nagyon fontos, mert nagyon harmonikusan fejleszti a testet, minden részét, nem egy irányban, nem csak egyféleképpen, hanem mindenhogyan, nyújtással, lazítással, erősítésekkel, úgy tudjuk adni át a testet aztán akár kézilabdára, akár másfajta táncra, akár úszásra, hogy arra alkalmas. Nyilván van olyan, hogy például úszásból túlságosan balettosan úszik valaki. Van olyan, és ezt hallottam már vissza, és hogy látszik, hogy balettra járt a gyerek előtte. Igen, igen, ez is benne van a pakliba, de alapvetően nagyon jó felkész, meg hát figyelmet, koncentrálást tanít, és az mindenhol utána nagyon jól jön minden tanárnak és edzőnek.
Említettük a szülők oldalát. Milyen most a szülő alapanyag? Hogyan változott ez az elmúlt években?
Igen, az az alapanyag. Már most nagyon érdekes a szituáció, mert már hozzák vissza hozzám a volt növendékek a gyerekeiket, és ez nagyon meglepő, hogy már jönnek vissza, és azt gondolom, hogy nyilván a szülők is másak, mint annak idején mi voltunk szülőként. Nekik is alkalmazkodni kellett ehhez a mai világhoz, hogy sokkal többet kell dolgozni, hogy sokkal nehezebb beosztani az időt, és sokkal kevesebb idő jut esetleg a családra, a gyerekre, nyilván a sok munka miatt, és a felgyorsult világ miatt, de azt látom, hogy akinek fontos, hogy a gyerekének megadjon olyan plusz lehetőségeket, amivel fejlesztheti, akkor azok mind megtalálják azt az utat, akár sportban, akár művészeti ágban, és elviszik a gyereküket. Ez nagyon időigényes. Ez ott kell ülni a szülőnek, az öltözőbe, menni kell érte, hozni kell, aztán hétvégén is, aztán ha fellépés van, oda is elvinni, vagy ha verseny van, tehát hogy azért ez egy család életében részévé válik a család életének a táncművészet. Nagyon érdekes, amikor szülők, akik amúgy soha nem foglalkoztak ezzel, de teljesen kinyílik egy másik világ, egy másfajta világ a tánccal, amit a gyerek bevisz az ő életükbe is, és ez egy jó dolog, tehát megszeretik, de azt gondolom, hogy alapvetően csak ezek a mai szülők alkalmazkodnak ehhez a mai világhoz, és próbálják a legjobbat kihozni belőle.
És hát, ha már említettük a versenyeket, nagyon komoly eredményekkel büszkélkedhet a pódium. Mi lehet a siker kulcsa ön szerint?
Hát a kitartó, céltudatos munka, a folyamatos fejlődés, a csapat szellem, a csapat munka, hogy csapatban dolgozunk, hogy egymással, egymásért teszünk, hiszen nyilván vannak itt szóló lehetőségek, szóló táncok vagy duettek, de azért nagy többségben csapatban dolgozunk, itt egymásra vagyunk utalva, egymást segítjük, egymást támogatjuk, egyikünk a másik nélkül nincsen. És ez a siker kulcsa, a kitartás, a céltudatosság, az alázat, iszonyatos alázat kell a táncművészethez. Ott mindig, amikor nem sikerül, újra és újra meg kell próbálni, és föl kell állni, hogyha nem megy, és újra meg kell csinálni, és nem feladni. Tehát ez sok mindenre megtanít. Valószínű, hogy sportágokban is vannak ilyenek, ezt elmondhatná egy edző is, de aki bármilyen ilyen dologgal foglalkozik, azt tudja. És hát én mai napig azt mondom, hogy a harmónia, finomság, a léleknek a rezdülése azért az a művészet, és az a táncművészet.
Honnantól kezdődik a versenyzés lehetősége?
Gyerekkorosztályban már olyan harmadik, negyedik osztálytól, aztán nyilván felfele junior korosztály. Nálunk azért sok munkát kell beletenni, tehát aki eljön óvodásként, 4-5 évesként, ő nem fog még versenyezni semmilyen formában. Ő évzárón előadja a táncot, amit megtanulunk, és az a színházban zajlik ez az évzáró előadás, de utána még legalább 3-4-5 évet bele kell tenni, mire verseny lesz belőle. Nálunk az a különbség más sportokhoz képest, például egy úszással, hogy ott már az első ugye valami kis úszóversenyt csinálnak házilag, meg ilyen területi bajnokságok vannak, és akkor elviszik az óvodás korosztályt. Nálunk nincs ilyen.
Csak hogy legyen eredmény, amit fel lehet mutatni.
Igen, én nem tartom ezt annyira fontosnak még náluk, tehát azért megterhelő, nem minden gyerek szeret versenyezni, fellépni, ahhoz is meg kell érni. Nem mindenki szereti a sok-sok munkát, amit bele kell tenni, ahhoz is meg kell érni. Tehát nyilván mindenkinek más a fejlődési ritmusa, és úgy gondolom, hogy azért általános iskola alsó tagozatában már harmadik, negyedikben érnek meg arra, hogy aztán már ezzel komolyan lehessen foglalkozni, és mi szeretünk úgy elmenni versenyre, hogy az olyan csapat is, aki hozza az eredményt.
A színpadra állásnak a lehetősége az mennyiben veti őket vissza? Mert nyilván ez egy faktora annak, hogy mehet-e ő versenyezni.
Igen, nem mindenki szeret szerepelni, nem mindenki szeret fellépni. Ennek is megvan, hogy van, akinek évek kellenek, mire azt mondja, hogy na, akkor most ő már tényleg versenyzős csoportba szeretne járni. Van úgy, hogy én ajánlom szülőnek, hogy akkor most jöhetne a gyerek a versenyzős, és azt mondják, hogy köszönik szépen, nem. Ezt elfogadom, nyilván látom, hogy lehet, hogy a szülő úgy érzi, hogy a gyerek még lelkileg nem tartott, hogy ezt a fajta terhelést elbírja, ez teljesen rendben van. Van, aki meg szívesen jönne, és esetleg én mondom, hogy nem egyelőre, mert én nem látom ezt, hogy ott tart a gyerek, úgyhogy ez egy ilyen egyensúly, balansz mindig a gyerek, szülő és tanár hármasában, hogy a legjobbat hozzuk ki a dologból, de azért a fellépést, mikor egyszer kétszer azt úgy megérzi egy gyerek, azt utána nagyon szereti. Tehát a tapsot, meg neki a jó érzést, hogy fú, ezt megcsináltam. Tehát olyan büszkék tudnak lenni magukra, nyilván én is rettenetesen büszke vagyok rá, a szülő az teljesen oda meg vissza van. Tulajdonképpen aztán rájönnek, hogy ez egy jó dolog. Sokan aztán a szereplésért csinálják végig ezt a sok-sok munkát, tehát a fellépés az nagyon inspiráló, nagyon motiváló tud lenni ebben a dologban, meg aztán a versenyek is motivációk, egy külföldi verseny meg főleg.
Mennyire gyakran fordul elő az, hogy valaki hivatásának választja a táncművészetet végül, ahogy kikerül a pódiumból?
Ezt már most az utóbbi években azt tudom mondani, hogy elég rendszeres nálunk. Negyedik éve csináljuk a Magyar Táncművészeti Egyetemmel közösen mint vidéki tehetségcentrum működünk. Mi voltunk az országban a harmadik ilyen város, Makó és Oroszlány után, és most már egyre többen csatlakoznak, tehát az egyetemnek ez egy nagyon fontos, kardinális feladatának tartja, hogy lemenjen vidékre, és megtalálja letámaszkodási pontjait, hogy még több tehetséget kutasson föl, hogy még többen válasszák ezt hivatásuknak. Úgyhogy idén ketten kezdték a tanévet a Táncművészeti Egyetemen tőlünk. Egy nagyobb lányom Győrben kezdte a Győri Táncművészeti Szakgimnáziumban, egy pedig a Dózsa Gimnáziumban Budapesten. Tehát, hogy tulajdonképpen most 4 növendéken ment, kezdte tanulmányait valamilyen táncművész szakon, klasszikus baletten és modern táncon. Tavaly előtt is volt ilyen növendékem, sőt, azért büszkélkedek egy olyan növendékkel is, Bajzár Zsuzskával, akit olvashattak a hírlapban is, hogy ő idén a Royal Ballet School-nak a nyári kurzusán vett részt, kapott egy ösztöndíjat. Ő amúgy a Táncművészeti Egyetemnek a növendéke. Pódiumos volt, és most nyáron beadott egy pályázatot, és sikeresen megkapta ezt a lehetőséget, hogy egy hetet kint tölthetett Londonba, ahol klasszikus balettet, meg repertoárt, meg mindenfélét tanulhatott, úgyhogy ez nagyon különleges dolog, amikor a világ összes helyéről adják be a pályázatukat, és kis videót kell készíteni, fényképet kell készíteni, és akkor kiválasztják, hogy ki az, aki ösztöndíjat kaphat.
Ez most egy kiemelt büszkeség volt, de pont akartam kérdezni, hogy az elmúlt 30 évből mi az, amire nagyon büszke a tánciskola történetében?
Amire nagyon büszke vagyok, hogy a színházban a tánctagozatnak a létrejötte, az azért hozzánk, a pódiumhoz kapcsolódik, Barta Dóra nevéhez és hozzám. Azért Egervárosának ez egy nagyon erős lépés volt. Mi mindig is arra törekedtünk, hogy nem csak tánciskolában gondolkodtunk, hanem előadások létrehozásában is, professzionális előadások létrehozásában. Működtettünk táncfesztivált nyaranta, amikor a legjobb együtteseket hoztuk le a Líceum udvarára. Ez több éven keresztül ment, tavaszi fesztiválon rendszeresen felléptünk, az Egri Szimfonikus Zenekarral több produkciót hoztunk létre élő zenével, tehát ezek nagyon-nagyon különleges dolgok, úgyhogy én erre mind-mind büszke vagyok, igazából nem is nagyon tudnék kiemelni egy-egy dolgot sem, büszke vagyok a külföldi versenyeken való részvételért, arra, hogy ezekkel milyen élményt adunk amúgy a gyerekeknek, és mennyire emlékeznek vissza majd 10-20-30 év múlva ezekre az eseményekre, a balatonfüredi táborok, hát az a gyerekeknek egy csoda. Ezt mindig elmondják minden egyes évzáron, mikor megkérdezem a távozó növendékeket, hogy mi volt legnagyobb élmény az életetekben, és akkor az egyöntetően a válasz, hogy a balatonfüredi táncfesztivál, mert az egy olyan szabadság is volt ott, hogy nem csak versenyeztünk, hanem ott kicsit ki is kapcsolódtunk.
Lezárult a beiratkozás, de ha valaki lemaradt és még nagyon szeretne, akkor neki milyen lehetőségei vannak?
Folyamatosan várjuk a növendékeket. Nyilván a beiratkozás az a tanév kezdetéhez mindig hozzá kapcsolódik, de hogyha valaki egy esetleg később eszmélt, vagy nem volt itthon a beiratkozás alkalmával, vagy nem volt alkalma eljönni, vagy csak most hallott róla, akkor szeretettel várjuk őt bármikor, telefonon fölhív engem, jelentkezik e-mailben, akár Facebookon ír, úgyhogy most több lehetőség van, akkor meg tudunk beszélni egy időpontot, és be tud jönni, és be tud iratkozni, és fel tudja venni a tempót az iskolával.
Vannak még helyek akkor?
Vannak, igen. Most jelen pillanatban két gyerekcsoportom van. Az egyik az 4-5 éves, a másik az 5-6 éves korosztályt foglalja magába, és akkor nyilván vannak a nagyobbak. Van modern tánc, színpadi tánc, modern tánc csoport, ami kifejezetten úgy hoztam most létre, ahol most kezdenek el igazán modern táncot tanulni. Tehát aki nagyon szeretne modern táncolni, annak most lehetősége van még egy olyan csoporthoz kapcsolódni, akik most kezdik ezt el. Ez csütörtökön délutánonként van. És hát amellett pedig fél évente van az egyetemi csoportoknak záróvizsgája, meg nyilván egy ilyen pótjelentkezési lehetőség az egyetemi csoportokba, ahova felvételi van.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Mirkóczki Zitával, a Pódium Tánc és Balettiskola igazgató művészeti vezetőjével, nívódíjas táncpedagógusával beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikus Somogyi Márton nevében is. A műsor szerkesztője Beret Renáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban
A 15. századi nők életébe kaphatnak betekintést dr. Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet igazgatójának a segítségével. Tartsanak velünk!
Történeti kontextusban, hogyha kezeljük, hogy mit tudunk a nőkről, illetve a nők társadalmi helyzetéről, és hát rögtön a levelezéssel kellene kezdenünk. Ki lesz a történetünknek a főszereplője? Izabella d'Este, az ő személyén keresztül szeretném megvizsgálni azt, hogy a hosszú 15. században hogyan lehet, miképpen lehet, milyen módjai vannak a női hatalomgyakorlásnak, a női politikai befolyás megszerzésének, és hogyha társadalmi kontextusban akarjuk Izabella d'Estét elhelyezni, akkor nem tudunk máshová nyúlni, mint hogy meghatározzuk, hogy ki volt az apja, a férje, illetve a fia. Ha Izabella d'Estéről elhelyezve őt Mantova és Ferrara hercegi őrgrófi udvaraiban saját jogon beszélünk róla, akkor jelenik meg az ő műgyűjtői, mecénási tevékenysége, politikusi szerepvállalása, és hát az, hogy ő a korszak egyértelmű italiai stílusikonja. Niccolò da Correggio írja róla azt, hogy la prima donna del mondo, a világ legelső asszonya, tehát, hogy a láthatóság, a jelenlét borzasztóan fontos. Ugye ezt a portrét azért választottam, mert hogy ez egy sokat vitatott portréja Izabella d'Estének. Tiziano festette róla. Elméletileg, amikor készült a kép, akkor Izabella d'Este már körülbelül 60 éves volt, úgyhogy megnyugodhatunk abban, hogy a Photoshop előtt is léteztek technikák arra, hogy a valóságon meghajlítsuk némileg. És ami miatt fontos még ez a portré, és helye van itt az Izabella d'Estének a fejéke. Ami kalap, fejék, valami a kettő között van, ez a bálcó, amit ő talál ki, és honosít meg Itáliában. És ez nem véletlenül látjuk mi, hogy ez erősen ilyen törökös turbán jellegű fejék. Erre majd egy pillanat erejéig visszatérünk a későbbiekben. A városi legenda szerint emberhajból volt egyébként fonva, és úgy lett ez az emberhaj fonat, mindenféle gyöngyökkel és szalagokkal felékesítve, hogy stabilan megmaradjon a viselője fején. De ebben most nem menjünk bele, mert hogyha belemenjünk a divattörténetbe, akkor holnap reggelig itt üldögélünk. A levelek, amelyek a vizsgálat tárgyát képezik, és amelyeken keresztül a Márkinénak a tevékenységére szeretnék kitérni. Ezek a Magyarországról írott levelek 1517 és 20 között keletkeztek, abban az időszakban, amikor Izabella testvére, Esztei Hippolit, akkor egri püspök és bíboros Magyarországon tartózkodott. Ebben nem kezdeném ezt a történeti hátteret most külön elemezni, mert akkor is itt ülünk holnap reggelig. Ebből az időszakból a 19. századi első levéltári kutatások alapján ismert volt 19 levél, amelyet Óvári Lipót regeszt a kötetéből ismer a magyar kutatás. Ehhez képest vannak új leveleink, amelyek, vagy eddig ismeretlen levelek, amelyekre majd mindjárt visszatérek, de hogy mi is ez a korpusz, amely alapján Izabella d'Este levelezéséről beszélhetünk. Izabella d'Este levelezése a korszakban is egy elismert és jelentős mennyiségű és minőségű levelezésnek számított. Az általa küldött, tehát a titkárai által írott leveleket 15-16 ezer darab közé becsüli most a kutatás. Nagyjából 15 ezer akárhány száz az, ami biztosan az övé, és még a lappangók és a bizonytalanok. Ezek a mantovai udvarban készült másolatgyűjteményekben maradtak fent, tehát a titkárok vezették akkurátusan a kiküldött leveleket, és ezek a kötetek x ezer folyóméterben a rendelkezésünkre állnak. Külön tartjuk nyilván, és ugye teljesen más szerepet töltenek be a Izabella d'Este tevékenységének értelmezésében a beérkező levele, a hozzáírott levelek körülbelül 28 ezer darabra tehetőek a mantovai állami levéltárban. Ami most a mi vizsgálatunk alapját képezi, ez az összesen 39 levél. Ezek a beérkező leveleknek a csoportjába tartoznak, hát nyilván látjuk, hogy ezek töredék. Nem is írtam már százalékot, tehát ne nevettessük ki magunkat a százalékokkal. Az a kérdés lesz majd, vagy az a kérdés fog felmerülni, hogy ezek miért érdekesek ezek, vagy egyáltalán érdekesek ezek a levelek. Tehát az ismert szám alatt, ugye ott az a 19 levél, azok az óvári féle regesztákat jelölik. Ez az állag, amiben megtalálhatóak az óvári féle regeszták, ez a mantovai diplomáciai sorozatban szerepel, a közép-európai állagban, a Magyarország, tulajdonképpen ez a Magyarország csomó, amelyben ez a 19 óvári által regesztázott levél van, és még volt ott mellette 13 másik is. Ezeket 2020-ban fényképeztük be a mantovai állami levéltárban, és ott nagyon feltűnő az, hogy az időbeli eloszlása egyenetlen. 1519-ből gyakorlatilag nincsen Izabella d'Estéhez, illetve Magyarországról írott levél nem szerepel ebben a csomóban, és akkor ütött szöget a fejembe, hogy hát valahol csak kell lenni ezeknek a leveleknek, mert hogy iszonyatosan, akkurátusan vezetik, és nagyon jó állapotban van egyébként a levéltár, és akkor kezdtem el a katalógusokat böngészni, és úgy jutottam odáig, hogy van egy külön, Izabella d'Estéhez írott leveleknek van egy külön fondja, ez a 31-es font, és ebben a 31-es fontban időrendi sorrendben találtam még 7 darab olyan levelet, amelyet Magyarországról küldtek Izabella d'Estének 1519 és 20 között, ahol egyébként meg is jegyzik a kéziratos katalógusban, hogy valamilyen oknál fogva nem látják az 1518-as leveleket, persze, mert az a másik fontban van, és amikor rendezték az anyagot, akkor ez a csoport, ez a levélcsoport szétszakadt, hogy a proveniencia és a pertinencia elve alapján szétválogatták őket, tehát most van 20 olyan levelünk, amelyekből egy része 2020-ban, egy része pedig tavaly ősszel került elő, és ezek a levelek így egyben egy borzasztó érdekes elemzési lehetőséget adnak. Tehát kik voltak a leveleknek a szerzői? Nyilvánvalóan Hippolit maga is ír leveleken. Ő jobbára inkább a testvéréhez és az unokaöcséhez ír levelek. Ezek a leveleknek a témájában egyértelműen a lovak beszerzése, vadászkalandok, tehát mondhatjuk azt, hogy férfias játékok szerepelnek. Nyilvánvalóan a hivatalos kapcsolattartás az a Hippolit udvarán belül meg volt oldva, tehát ezek, amiket Hippolit ír akár a sógorának, Francesco Gonzagának, akár Izabellának, akár a Federico Gonzagának, ezek magánjellegűek. Ami viszont az érdekesebb lesz, azok a két udvaroncnak, Ludovico da Bagnónak és Gian Tommaso Manfredinek a levelei, akik Hippolitnak az emberei, Hippolitnak a familiárisai, az ő életpályájukat követve mind a kettőjük esetében látható, hogy mantovai származásúak. A Bagnónál egyértelműen tudjuk levelezésből, hogy Izabella ajánlja be 94-ben Hippolit udvarába. Mind a ketten egyházi méltóságokat viselnek, mind a ketten fogalmazhatunk úgy, hogy a belső körbe tartoznak, tehát folyamatosan jelen vannak a különböző udvaroncok levelezéseiben. Azt is mondhatjuk, hogy korábban senkinek nem volt köze Magyarországhoz, tehát a Hippolit magyarországi tevékenysége őket korábban nem érintette, csak akkor, amikor 1517-ben el kellett jönni Magyarországra, tehát ők friss szemmel tekintenek Magyarországra, illetve a magyarországi eseményekre.
Folytatjuk adásunkat, melyben egy nőtörténeti konferenciáról hallanak összefoglalót.
Mikről szólnak ezek a levelek? Ezek a levelek, tudjuk nagyon jól az óvári regesztekből kiindulva, hogy kincses bányának, ezt szoktuk titulálni őket, minden is van benne, tehát amiről nem írnak, az nem létezik Magyarországon. Ezek az újonnan megtalált levelek kapcsolódnak hozzájuk, kiegészítik őket, újabb történetek kerülnek elő. A levelek tartalmi elemzés az egy más tanulmánynak, vagy egy más előadásnak lenne a témája. Én most csak a témákat szeretném felvillantani, azért, hogy lássuk, hogy milyen szerepet töltenek be ezek a levelek egy politikus nő életében vagy munkájában. Ugye, ismerjük Hippolit vadász szenvedélyét, kézzel rámegy a medvére, vaddisznóra vadásznak, mindenre, ami mozog. Leírások ugye a bölényről, még rajzot is küldenek, ez már egyébként nem maradt meg. Az egri karneváloknak a leírása, eddig egyről tudtunk, tudjuk, hogy volt egy másik is, most már arról is van egyébként leírásunk. És ami az utazás egyik apropója volt, hogy 1518 tavaszán került sor Krakkóban első Jagelló Zsigmond esküvőjére, Bona Sforzával, aki mind Izabella d'Este-nek, mind Hippolitnak az unokatestvére volt, és gyakorlatilag Hippolit képviselte a családot Krakkóban, és ő adta ki a menyasszonyt. Tehát nyilvánvalóan az udvaroncok magáról az esküvőről írnak egy csomó mindent, majd miután itt ragadnak Magyarországon, akkor ugye Bona Sforza terhessége, szülése, még egyszer terhese, vagy sem, vagy ki tudja, jelenik meg ezekben a levelekben, írnak a magyar belpolitikai eseményekről, ami majd nekünk más szempontból ugye borzasztóan fontos, az országgyűlésekről, nádor választásról, a császár haláláról, Frangepán Kristóf hogyan szökik meg Milánóból, tehát egy csomó pletyka és híradás a török fenyegetésről, és hát ami még nagyon fontos ebben, hogy mindenféle egzotikus dolgokat, ajándékokat szereznek be Magyarországon, amiket küldenek ki Mántovába. Kések, bicskák, puskák a kis hercegnek, aki ugye a Principino néven szerepel a levelekben, Izabellának pedig Hermelin minden mennyiségben. Lengyelországtól Moszkváig járnak a beszerzők, és hát ami nem mindegy, hogy érzik ők magukat Magyarországon, folyamatos panaszáradatot olvasunk ezekben a levelekben. Tehát, hogy ez miért fontos, vagy érdekli ez Izabella d'Estét, hogy mit érdekli ez Izabella d'Estét, ha nagyon étköznapi módon akarjuk ezt megfogalmazni. Kezdjük azzal, hogy miért írnak egyáltalán Izabella d'Estének ezek az udvaroncok, hiszen nem is Izabella d'Este alkalmazottjai, hanem a Hippoliti. Hogyan alakul ki az itáliai diplomácia és az információ szerepe a hosszú 15. században? Az itáliai háborúk robbanásszerűen megnövelik az igényt az információszerzésre, a tudásra, az információ elterjesztésére, hiszen ezek az állandóan változó képlékeny ligákban eligazodni, tudni, hogy ki mikor, hol áll a jó oldalon, kivel kell szövetséget kötni, kinél kell kegyért könyörögni, ez gyakorlatilag egyet jelent a túléléssel. Tehát minél több mindent tudunk, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy megőrizzük magunkat és az államunkat, esetleg felvirágoztatjuk. Mind Ferrara, mind Mantova, mint Izabella d'Este életének legfontosabb színhelyei, szárazföldi államok, közvetlen tengeri határuk nincsen, leszámolva mondjuk azt, hogy néha vannak kikötők, amiket a velenceiek vagy elfoglalnak, vagy nem. Több itáliai állammal határosan, ugye mind Mantova, mind Ferrara esetében ott van valamiféle bonyolult függési rendszer a pápától, a német-római császártól, tehát ébernek kell lenni. Minden konfliktuson, minden eseményen, bármin, amit fontosnak tartunk, ott kell az események ütőerén tartani az ujjunkat, hogy le lehessen kódolni a változást, azt, hogy mire kell reagálni, mire kell figyelni. Amit magáról a diplomácia megszervezéséről tudunk ebben az időszakban, az egyértelműen az átalakulás, a kialakulás folyamatában vagyunk benne, nagyon alacsony a szervezettsége. Tehát nagyon kevés hivatalos dokumentumunk van, amely a diplomaták felé megfogalmazott elvárásokról szólna. Van egy-két követutasításunk, de valójában az, hogy hogyan kell viselkednie egy diplomatának, milyen kódex alapján kell megjelennie, milyen rangsorban, kivel, hogyan tárgyal, mik a bejelentkezésnek vagy a megszólalásnak a megfelelő módozatai, ekkor még egyáltalán nem alakulnak ki, majd egy néhány évtized múlva készülnek több méter hosszú listák, amelyben felsoroljuk az aktuálisan regnáló uralkodókat. Európa szerte is mellé vannak bigyeztve, hogy kinek mi a hivatalos megszólítása, de ilyenek ekkor még nincsenek. Tehát napi szintű, a napi szintű politika alapján küldünk követeket. Egyénekre van szabva ez a feladat. Már megjelennek a rezidens követek, de mellettük ugyanúgy működnek adhok követek. Tehát jönnek, mennek a követek, sokszor azt látjuk a levelezések alapján, hogy mintha egymással szembe mennének, vagy kereszteznék egymás útján, de ennél is fontosabb, hogy rendszeresen megjelennek nagy számban olyan személyek, akik a kiegészítő személyként szerepelnek, akiknek nincsen semmiféle hivatalos megbízatásuk. Vannak valahol, valamilyen az esetek nagy részében teljesen másokból, és így jelentéseket írnak valahova. De teljes mértékben kiszámíthatatlan az illető hovatartozása, affiliációja, fogalmazunk úgy, hogy kinek az alkalmazásában áll, és az is meglepő, hogy néha minért írnak és hova írnak. Itt azt látjuk, hogy a családi kapcsolatok, illetve a családi kapcsolatok kapcsolatrendszer az, ami átveszi egyelőre még a szervezett diplomáciai testületnek a szerepét. Tehát a rokonomnak az emberei fognak nekem is írni, ha olyan fontos dolgot találnak, vagy olyan érdekes dolgot tudnak, mert hogy erről én is tudhatok, és ez egyébként egy pont az eszték kapcsán egy nagyon szisztematikusan használt eszköz, hogy a különböző rokonok udvaroncait felhasználják a saját családjuk boldogulása érdekében, illetve a saját családjuk diplomáciájának a támogatása érdekében. Tehát már kezdünk közelebb jutni ahhoz, hogy miért írnak neki Magyarországról. Másrésztről pedig, hogy Izabella hogyan viszonyul ezekhez a levelekhez, hogy neki miért fontos az, hogy kap-e Magyarországról levelet, vagy fontos-e egyáltalán, hogy kap-e Magyarországról levelet. A reneszánsz udvari kultúra borzasztóan teátrális, tehát nagyon szabályozott a megjelenési forma. Ugye Baldassare Castiglione traktátusából, az udvari emberből tudjuk az elvárt viselkedési formát. Ugye Castiglione egyébként oldalági rokona a Gonzágáknak, Izabellával ő személyesen jobban van, a Gonzágák római követe is, tehát Izabella egyértelműen az Il Cortegiano-ban leírtakat magára is értelmezheti, amely a nők számára egy olyan viselkedést ír elő, amely gyakorlatilag a láthatatlanságot követeli meg, de legalábbis azt, hogy olyat csináljanak, amiért feddést nem kaphatnak. Tehát negatív visszhangot kell elkerülni mindenféleképpen. Tehát, hogy bent a saját szobájában zárt ajtó mögött mi történik, az egy dolog, de nyilvános feddést nem kaphatnak. Tehát ezt mindenféleképpen figyelemben kell venni, és nyilvánvalóan a hagyományosan, már a 15. században hagyományosan a női önkifejezés formái között jelenik meg a divat, amiben Izabella nagyon-nagyon erősen megjeleníti magát és képviselteti magát. Ugye a francia udvarban az ő ruhája alapján vart babákat küldenek, tehát kvázi ilyen divatlapszerű ismertetőként vagy katalógusként. A zene, tudjuk róla, hogy ő maga is szeretett játszani, a világi zenét szereti, ünnepségek szervezése, és a levelezés és a műgyűjtés, az, ami a női önkifejezés terepe. Azt látjuk, hogy Izabella d'Este mindegyikre komoly hangsúlyt fektet, mert hogy a levélírás és a műgyűjtés nem Izabella d'Este találmánya, de ő az egyik, aki ezeket a hagyományos reprezentációs formákat ötvözni tudja, variálni tudja, és egy nagyon erős jelenlétet tud ebből produkálni. Ez a levelezés, ez az informális háló, kapcsolati háló az, ami megadja neki azt a tudást, ami alapján a politikai szintére ki fog tudni lépni. illetve akar is kilépni, ezt tudjuk az ő szintén a levelei által, de amikor lehetősége van rá, hogy kilépjen a politikai szintérre, akkor csak azzal a fegyverrel teheti meg, hogy mindent tud. Ő maga írja azt, hogy neki mindent jobban kell tudnia, többet kell tudnia, mert hogy ő egyébként hallgatásra van kényszerítve, majd beszélünk erről, akkor lehet neki megszólalni, amikor a férje engedi, illetve a férje távol van, vagy majd ugye Francesco Gonzaga halála után, a régens Federico kiskorúsága idején, azaz élete egyik legaktívabb szakasza lesz.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet igazgatója beszélt a 15. századi női életről. Előadásának szerkesztett verzióját hallották, mely a Nő Történeti Konferencián hangzott el 2022. novemberében. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivian.